Műsorunk második részében vendégünk Szekeres Viktor, a Gloster Nrt. Igazgatóságának elnöke, akit szeretettel köszöntünk a vonalban.
Szervusztok!
Frissítette a befektetői prezentációját a Gloster, és 2025-ig egy rendkívül komoly növekedési tervvel állt elő a társaság, és hát nyugodtan elmondhatjuk, hogy az X-Tend legnagyobb árfolyam emelkedést elérő kibocsátójáról van szó. Milyen terveket fogalmazhatok meg ebben a befektetői prezentációban?
A befektetői prezentációnak a lényege az, hogy a 2021-ben elért 790 milliós EBITDA-t szeretnénk 4 év alatt megnégyszerezni, azaz a 2025-ös EBITDA-t, azt már valamivel 3 milliárd forint felé tervezzük. Ami az újdonság a nyáron közzétett prezentációhoz képest, hogy ebben a prezentációban már érvényesítettünk némi árfolyam és inflációs hatást, hanem is teljes egészében, ugyanis a korábbi szép kerek, például a 3 milliárdos EBITDA-t most már 3 milliárd 3-ra várjuk, és az árbevételt is ennek megfelelően egy picit felfelé módosítottuk. De hogyha az egész befektetői prezentációnak mondjuk a lényegét szeretném összefoglalni egy mondatba, akkor talán az arcalagyomat felé nevű közmondás lenne az, ami a legjobban jellemzi ezt. A legnagyobb növekedést az elkövetkezendő időszakban azt a nemzetközi szoftverfejlesztési üzletágunktól várjuk.
Földrajzilag ez világos, hogy nemzetközileg terveztek terjeszkedni, viszont milyen üzletágakból származik majd várhatóan, vagy várakozásaitok szerint a növekedés?
A Gloster tevékenységét 5 üzletágba szerveztük össze, mire jellemzően az organikus növekedésünket akvizíciókkal is szeretjük gyorsítani. A leghagyományosabb üzletágunk az úgynevezett hálózati és infrastruktúra üzletág. Ez egy hagyományosan ugye magyar fókuszú üzletág. Itt egyébként egy 6%-os organikus növekedést tervezünk évente, a piackutatók egyébként egy 5%-ot vetítenek előre. Mi azért gondoljuk, hogy itt nagyobbat tudunk növekedni, mert van már egy meglévő ügyfölkörünk, akik mindenképpen előnyt jelentenek a versenytársakhoz képest. Ennél egy kicsit izgalmasabb a kibervédelmi üzletág. Ugye a kibervédelmi üzletág az most hemzseg a sajtóhírektől, feltörték, elvitték az adatokat, és ilyesmit hemzseg a sajtó. Ennek megfelelően egyébként a piackutatók egy 10-20%-os növekedésben bízunk. Egyébként, hogy megnézzük a korábbi éveknek a számait, akkor az látszik, hogy ez az egyik leggyorsabban növekvő üzletágunk volt. 20-21-re egyértelműen érezhető benne a COVID hatás, illetőleg tovább segíti a növekedést, hogy ebben az üzletágban nincs szükség hardware szállításra, hanem itt jelentős mértékben sokkal inkább szoftverlicenceket, inkább ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat vesznek meg tőlünk az ügyfelek. Itt a bevételnek a jelentős része egyébként devizához kötött, itt már egy 50% deviza alapú árbevételről beszélünk, ami azt jelenti, hogy egy esetleges forint gyengülés az nagyon hamar átározódik ebbe az üzletágba. A felhő üzletágunk az, ami tavaly május óta van nálunk. Felhő üzletág, mint olyan, talán az egész felhő technológia, mint olyan, COVID-nak az egyik legnagyobb nyertese. Itt még a piackutatók is egy évi 26%-os növekedést jósolnak csak a magyar piacra. Mi azt gondoljuk, hogy a fokozódó verseny miatt ebből egy 20%-os növekedést évente meg fogunk tudni csinálni. És itt alapvetően ezekről az árbevételekről azt érdemes tudni, hogy egyrészt a 90% az deviza árbevétel, ebben az üzletágban azt szoktuk mondani viccesen, itt az euró már bevezette magát, tehát itt már nem kellett őt bevezetni, már a mérnöki munkák és a havidíjaknak az elszámolása is szinte teljes egészében euróban történik, illetve további előnye, hogy ennek az üzletágnak az árbevétele gyakorlatilag teljes egészében megújuló árbevétel, olyan nagyon ritkán hallunk, hogy valaki felmondta volna a felhő előfizetését. Az intelligens épületek üzletágunk, leginkább az ő ciklikussága a hazai építőiparnak a ciklikusságához van kötve. Ez egy viszonylag kis üzletág, elsősorban kiegészítő üzletága a networking üzletágunknak, de azt gondoljuk, hogy egy évi 15%-os növekedés a speciális szakértelmük miatt itt is minden további nélkül fenntartható. Amiről azt gondoljuk, hogy amiben a legnagyobb sztori van, ami a leginkább most a tőzsdei sztori a Glosterben, amiért leginkább a részvényeseknek a fókuszában van a papír, az pedig nem más, mint a nemzetközi szoftverfejlesztési üzletágunk. Itt az az üzleti modell, hogy a német autóipar számára végzünk fejlesztéseket, mondjuk mi csináljuk a BMW-nek az úgynevezett demand management rendszerét, tehát valahol a világban rendelnek egy autót, akkor mi mondjuk meg, hogy melyik munkapontra, melyik alkatrészből, hány darabot kell oda vinni, de mi csináljuk egyébként azt a tesztelő rendszerét, és amivel a végén letesztelik az autót, mielőtt odaadják a végfelhasználónak. Ahhoz, hogy azt a 25%-os éves növekedést, amit kitűztünk magunk elé, azt tartani tudjuk, az egyébként a jövő évelejére Németországban saját értékesítési irodát is szeretnénk nyitni. Azt látjuk, hogy ezen a piacon a helyi jelenlét az mindenképpen elengedhetetlenül fontos. Az üzletágnak gyakorlatilag az árbevételének a 100%-a az euró alapú, úgyhogy itt a mostani volatilis euró-forint környezetben azért ez egy nagyon-nagyon nagy erőssége ennek az üzletágnak, és hogyha meg tudjuk valósítani a német irodát a jövő év első felében, akkor elérünk oda, hogy mindenféle közvetíték nélkül direktben fogunk tudni végfelhasználóktól nagyértékű szoftverfejlesztési megrendeléseket elhozni, és azokat itt mi Magyarországon elvégezni. Ezért fejlesztjük egyébként a vidéki fejlesztőközpontokat, vagyunk már Szegeden, Kecskeméten, reményeink szerint nagyon rövid időn belül meg fogjuk tudni nyitni a pécsi telephelyet, és egyébként a Veszprémben is tervezünk fejlesztőközpontot nyitni, de ezeket a német igényeket a megfelelő minőségben ki tudjuk szolgálni.
A társaság egy gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatóként definiálja magát, hát nagyon ki volt éhezve a hazai tőzsde egy ilyen sztorira, hiszen emlékeim szerint utoljára még szoftver fronton a Graphisoft volt az, amelyik nagyot tudott dobbantani. 56%-os részesedéssel rendelkezel jelenleg. Milyen tervek várhatók a tekintetben, hogy esetleg nemzetközi, külföldi intézményi befektetők is meg tudjanak jelenni? Mit vártok, mikor érheti el az ő inger küszöbüket is ez a sztori?
A mostani tervek szerint a 2023-as évnek a második felében egy kategóriaváltást tervezünk, akkor szeretnénk az Extend kategóriából a Standardbe, vagy adott esetben a Premium kategóriába megjelenni. A kategóriaváltással együtt szeretnénk egyébként egy tőkeemelést is végrehajtani, és az a tervünk, hogy ennek a tranzakciónak a során tudnánk hazai és külföldi intézményi, illetőleg retail ügyfeleknek felajánlani a részvényeket. Abban reménykedünk, hogy mire eljutunk ide, addig ez a mostani háborús helyzet és ez a mostani inflációs helyzet némileg enyhülni fog, mert egy sokkal kedvezőbb környezetben fogunk tudni tőkét bevonni. De visszatérve talán az előző gondolatra, azt nagyon fontos kiemelni, hogy azok a tervek, amiket összeraktunk 2025-ig, azok egyébként újabb tőkebevonás és újabb banki finanszírozás nélkül is megvalósíthatóak. Ez talán azért nagyon lényeges, mert az elmúlt időszakban, amikor egy viszonylag alacsony hozam környezetet éltünk, akkor nagyon jól tudtuk azokat a forrásokat bevonni, és abból egyébként jó osztalék fizető társaságokat tudtunk belőle akvirálni. Ebben a mostani időszakban nagyon felértékeledik annak a jelentősége, hogy az általuk megtermelt készpénzből hogyan tudunk jól gazdálkodni, hogyan tudjuk fizetni a kötelezettségeinket, illetve hogyan tudunk újabb jól fizető akvizíciókat végrehajtani.
Ugye az esetlegesen megjelenő új befektetők számára kiemelten fontos szempont a papírok likviditása. Az Extend kategória részvényei közül elsőként van egy árjegyző a Gloster részvényeiben. Javította ez és mennyiben a papírok likviditását, a bid offer spreadeket, illetve milyen további lépéseket terveztek a likviditás, illetve a transzparencia növelése érdekében?
2020. június 9 óta kereskedhetőek a Gloster papírok budapesti értéktőzsdének az Extend kategóriájában. Hát azt kell mondjam, hogy nagyon hosszú volt az út, ameddig eljutottunk idáig. Egy 10,8%-os közkészhányadból indítottunk akkor. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ezt megnöveljük. 4 zárkörű tőkeemelésen vagyunk túl, aminek a következtében egyébként az akkori 10,8%-os közkészhányadokat meg tudtuk duplázni. Jól emlékszem, most 21,1% a közkészhányad. Ez az egyik, amit tettünk a dolog érdekében. Ami egy másik nagyon lényeges dolog volt, hogy talán mi vagyunk az egyetlen olyan cég a budapesti értéktőzsde Extend kategóriájában, akit 2 független elemző is követ, az Erste és az Equilor. Ugye mind a kettőjüknek az elemzése egyébként a honlapunkon hozzáférhető. Ez megint nagyon fontos lépés annak tekintetében, hogy tájékozódni tudjanak a befektetők, hogy a papírnak a céláráról, és ezt össze tudják vetni papírnak a jelenlegi piaci árával. És igen, tudjuk, hogy ez tőzsde az egy maraton, tehát még mindig nem értünk végére az útnak. Ugye a következő nagy lépés volt, igen, az OTP-s árjegyzés, itt a BÉT árjegyzői programjába tudtunk bekerülni, és tudtunk kötni egy 3 oldalú megállapodás velük. Első cég vagyunk az Extend kategóriában, aki egyébként el tudta érni. Az első napoknak a tapasztalatai egyébként pontosan azt hozták, amit vártunk tőle. A probléma mindig ezekkel a kis likviditású papírokkal, ugye, hogy az eladó meg a vételi oldal között gyakran nagyon nagy a különbség, tehát széles az pedig is mondhatnám, és az árjegyzés ez pontosan ezt a célt szolgálja, hogy ezt egy kicsit összehúzza, tehát a vételi és az eladói oldal közötti árkülönbség csökkent le jelentős mértékben. Én azt látom, bár még nehéz hosszú távú következtetéseket levonni ebből, hogy alapvetően ez segítette a forgalmat, különösen akkor, amikor valamilyen hír van, az ilyen kisebb papírok jellemzően hírre mozdulnak. Azt veszem észre, hogy ebben a tekintetben egyébként ennek a dolognak van jelentősége. A következő lépés a likviditás megteremtésében, az majd a 2023-os kategóriaváltás lesz. Az X-Tank kategóriának megvan a sajátossága, hogy nem is minden broker cégnél kereskedhető, illetve külön kérni kell, hogy kereskedhető legyen. Ez egy hosszú, de most már azért a piac zöméből elérhető az X-Tank. A kategóriaváltás követően ugye egyetemlegesen elérhető lesz a papír minden egyes broker cégtől, illetőleg, hogyha ott sikerül ezt a retail SPO-t megvalósítani, akkor a mostani nagyjából 400 körüli részvényesi számot szeretnénk jelentős mértékben megnövelni, és arra számítunk, hogy ezeknek a lépéseknek az összességének az eredménye lesz az, hogy a mostani likviditáshoz képest egy sokkal magasabb szintű likviditást fogunk látni.
A kategóriaváltási terveteknek egy alapfeltétele az, hogy az IFRS szerinti beszámoló készítés is megvalósuljon. Ugye a prezentációban szerepel, hogy az idei évet azt egy felkészülésnek tekintitek ebből a szempontból. Mit jelent ez pontosan, mennyire jelent egyébként nehézséget egy ilyen átállás cég számára?
A jó hír az, hogy mivel egy viszonylag hosszú távú stratégiánk az, hogy 23-ban kategóriát váltsuk, és ezt már igazából nagyjából már 21-ben láttuk, hogy ezt 23-ban szeretnénk meglépni, ezért a 22-es évnek a nyara az ezeknek a háttérmunkáknak az elvégzésével. Tehát ugye itt alapvetően az történik, hogy a 20-as és a 21-es beszámolókat forgattuk át IFRS-be, amikor már készen lesz a 22-es évnek a beszámolója, azt is át fogjuk forgatni IFRS-be, meg kell keresni az ehhez szükséges könyvvizsgálót. Nyilván folyamatosan keressük a befektetési szolgáltatót, akivel majd ezt a lépést meg fogjuk tudni tenni. Meg kell keresni azokat a tanácsadókat, ugye, akik majd a tájékoztatónak az összeállításában fognak segíteni. Szóval van bőven háttérmunka ezzel. Ezek egyébként a 2022-es év során azt kell, hogy mondjam, hogy a többségére már így megvan a megoldás. Nyilván a tánc az majd 23-ban kezdődik, amikor mindezt majd egy irányba meg kell tenni, és mondjuk úgy, hogy időre végezzünk is mindennel.
Áprilisban egy mondhatni, hogy szakmai, vagy félig szakmai, félig intézményi befektető is érkezett el az Oxo Holdingtól, vontatok be jelentős mérték tőkét. Itt vannak-e a nagy részvényesetekkel a részvényesi kapcsolaton túlmutató együttműködések is, illetve ha igen, akkor milyen tapasztalatok vannak, esetleg potenciális szinergiák, együttműködési lehetőségek a két cég között?
Inkább az indítsa onnan a mondatot, hogy ugye melyek azokról, amikről lehet beszélni. Szerintem azok a részvényesek, a jó részvényesek, akik túl azon, hogy intézményi befektető, ami azt jelenti, hogy jelentős tőkét emelnek, hogy április felső egyébként egy 350 milliós tőkeemelés történt, ebből ugye 300 milliót vitte az Oxo Holding. És alapvetően szerintem nekem az a tapasztalatom, hogy azok az intézményi befektetők, a jó befektetők, akikkel egyébként, amikor időről időre találkozol és leülsz és elbeszélgettek, akkor egy picit is hasonlóan látjátok a világot. Ez szerintem nagyon lényeges, mert hogy ez biztosítja azt az alapot, amire alapozva egyébként később közösen nagyon jó értéket lehet teremteni. Ugye mi a Oxo Holdinggal úgy kerültünk kapcsolatba, hogy még 2022 tavaszán akviráltunk egy kis céget, őket FFNEX-nek hívják, tehát ők egy design ügynökség, és viszonylag sokat fejlesztenek nemzetközi piacon, és ebben volt egy nagyon kicsi tulajdon részük is. Ezt az értékesítést mentem megbeszélni, és szót követett, és alakult belőle, ami alakult. De én azt látom, hogy ezen túl is nyilván vannak együttműködési lehetőségek. Én azt kedvelem egyébként ebben az intézményi befektetőmben nagyon egyrészt, hogy nem csak egy intézményi befektetőmben, hanem most már van kettő. A másik pedig, hogy az, ahogyan a világot látjuk, és az, ahogyan főleg a nemzetközi piacokról gondolkodunk, én abban látok nagyon sok hasonlóságot.
Talán ami még érdekelheti a befektetőket a növekedési kilátások mellett, hogy látok-e arra esélyt, illetve mikor lehet reális esély arra, hogy osztalékot fizessen a Gloster. Ezzel kapcsolatban milyen tervek vannak, akár létezik-e középtávú osztalékfizetési stratégia?
Tavaly közzétettük egyébként egy osztalék fizetési stratégiát is, akkor még egy egész más kamatkörnyezetben azt gondoltuk, hogy ez egy viszonylag könnyen megléphető dolog lesz, hiszen annyira olcsó a forrás, hogy simán lehet a befektetőket jutalmazni egy kis osztalékkal. Azért a mostani helyzetben ezért ezt a dolgot egy kicsikét újraértékeltük. Mi most azt látjuk, hogy minden forrásra szükségünk van a növekedési terveinknek a végrehajtásához, és amennyire lehetséges, most inkább kerülnénk azt az opciót, hogy mondjuk banki, vagy mondjuk más hitelezési forrásból vonjunk be pénzt a cégnek a növekedési terveinek a megvalósításába. Úgyhogy én így a mostani tőkepiaci viszonyokat szemlélve, én most nem sok esélyt látok arra, hogy a közeljövőben osztalék fizetésre fog sor kerülni. A mi stratégiánk alapvetően az, hogy most minden rendelkezésre álló készpénzt az elsősorban a nemzetközi növekedésnek az alátámasztására szeretnénk felhasználni. Azt látjuk, hogyha ezt most jól meglépjük, és ezt most sikerül jól felépíteni, akkor később sokkal inkább megnyílik arra a tér, hogy mind részvényárfolyammal, mind pedig osztalékfizetéssel tudjuk jutalmazni ezért a türelmes befektetőket.
A jelenlegi hozam környezetben ez abszolút logikus döntésnek mondható. Viszont ugye nem csak a magas forint kamat az egyetlen kihívás a közelmúltban, ugye egyrészt geopolitikai helyzet is feszült a szomszédunkban, másrészt pedig kifejezetten a tech szektor egy jelentős korrekción van túl globálisan, akár az amerikai cégek értékeltségét nézzük, akár a közelmúlt beli hírfolyamat, hogy a Twitter a fele, az alkalmazatok felét elbocsátja, a Meta is 11 néhány ezres elbocsátásokra készül. A kamatkörnyezeten kívül mik azok a fő kihívások, amik a közeljövőben szerinted jelentős hatással lesznek, lehetnek a Glosterre, illetve ezekre hogyan terveztek reagálni?
Igazából én azt látom, hogy talán ebből a székből üzenhetem minden Gloster alkalmazottnak, hogy itt nem Elon Musk a tulajdonos, hanem én vagyok a tulajdonos, úgyhogy senkinek nem kell félteni azt, hogy esetleg az történne, mint a Twitterben. De viccet félretéve, én azt látom itt az elmúlt időszakban, hogy valóban igen, a nemzetközi tech szektor egyébként kapott egy jelentős leértékelődésen van túl. Ugye, hogyha megnézzük a mi árfolyamunkat, és ugye azt hozzánézzük a Bux Indexet, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban az a nagy csökkenés egyébként a Gloster árfolyamába nem volt nyomon követhető. Ez az 1000 és 1100 közötti sávban oldal az árfolyam, most már lassan egy éve. Hogyha ezt lefordítjuk a valóságra, akkor az történik, hogy a részvényesek igazából bíznak a menedzsmentben, nem adják el a részvényeket, annak ellenére sem, hogy a nemzetközi helyzet adott esetben ezt indokolná, és nyilván nekünk, mint menedzsment az a feladatunk, hogy ezt a részvényesi bizalmat ezt fenntartsuk a jövőben is. Kockázatokból azt kell, hogy mondjam, hogy talán most annál is több van a világban, mint amennyivel bármelyikünk is komfortosan tudna menni. Nekünk a legnagyobb kockázat, amit egyébként most menedzselni kell, az a recessziós kockázat, ami előtt egyébként nem csak az IT, hanem az egész gazdasági szektor áll. Nekünk az a tapasztalatunk, amikor recesszió történik a világgazdaságban, akkor a nyugati cégek azok elkezdik kiszervezni keletre azokat a tevékenységeket, amiket helyben csak nagyon drágán tudnának megoldani, és ezek közül egyébként az egyik top, az egyik number van egyébként az IT. Mi már most is látjuk azt, hogy vannak olyan törekvések, hogy az ottani alkalmazotti létszámot sokkal inkább olcsóbb keletről érkező kontraktorokkal váltsák ki, és azt kell mondjam, hogy mi ebben egyébként nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen nyilvánvalóan ezeket az erőforrásokat elsősorban a már meglévő szerződött partnereken keresztül fogják bevonni, és mivel nekünk viszonylag sok ilyen szerződésünk van BMW-vel, Audi-val, Volkswagen-vel, azért azt érezzük, hogy ennek a hatásnak egyébként rövid távon nekünk még növekedési hatása is tud lenni.
Köszönjük a beszélgetést Szekeres Viktornak, a Gloster Nyrt. Igazgatósági elnökének, és további szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Én köszönöm.